Tompa Andrea, fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben. Szeretnék oly egészséges lenni, mint egy magyar. Nietzsche. Be van jelentve. Na most mit lehetett csinálni? Elébb Palival bejelentettük, hogy megyünk fel tanulni az egyetemre mind a ketten. Aztán csattant el a pof. Aztán anyám kezdett kiábálni, hogy még a szombat is meg lett gyalázva az édesapai pofon által, és hogy mi minden aljasságunkat, mit a szülők ellen kifőztünk, mind éppek szombatra tartogatjuk. Aztán meg sírtunk, illetőleg én. Aztán csak nem engedtek el, hogy a levegő is egészen megfagyott már, mikor beállt az ünnep, úgyhogy végül meg kellett várni, míg kitelik a szombat, s apám megtagadhat, mert ilyet szombaton nem végzünk, mondotta. És hogy nagyapám is át lesz híva, majd meglátom, mert tőle félek. Mit se hatott, hogy eléjük rakom a summa cum laude érettségi vizsgálat gyönyörű diplomáját, min az egyes számú erdélyi gimnáziumnak, ahogy tudniillik, mindig mondották nekünk, hogy első, annak a nehéz viaszkos pecsétje fityeg. Meg sincs tekintve, hogy a dicséretes bakalaureátus vizsgálathoz még egy veres bőrkötésű aranyos Petőfi összes költeményeit is kaptam nevemre címezve. A tekintetét senki egy csodálatos könyvre nem veti azon nap. Pali bezzeg egy cum laudet kapott, azaz egy kummát, ahogy viccelgettek, hogy egy kumma szót se tudott biza, és azt is némely nem egészen tisztességes mutatvánnyal, mert valami ügyes hengerguriga lett kitalálva, s benne megsodorva a papírosok, mint tetűméretű betűkkel volt felírva minden vizsgálati tétel. Ő mégis oda megy, ahová neki tetszik. Jogra. Pedig mindenki tudja, hogy ottan osztogatják érdemtelenül a diplomát, s ki semmit tanulni nem akar, megyen oda. Ezt már a gimnázium is kitárgyalta. Mely férfinek semmi az eszébe nem jut, hogy milyen pályát tanuljon, az mind megy a jogira. Én úgy látom, hogy ahhoz nem kell különösebb hivatottság. Mondom édesapámnak, hogy igazgató úr is támogatja tervemet és kedves szüleimet, éppen így mondotta, hát én is híven adom át. Várja beszélgetni a kollégium jövő heti záró ünnepéjén, mit nálunk csak kollégiumnak mond mindenki. Mire édesapa? Hogy ők oda be nem mennek. Mert nekik valami református meg nem mondja, hogy ők hogy neveljék a kisebb lányukat. S hogy ez a két iker mindig összeszövetkezés aljasságot fundál ki Gottim Himmel. Sose gondolta volna, hogy neki így küszködése lesz velünk. Bezzeg a kettő másik, milyen szépen megcsinálta a szerencséjét, arról miért nem vesszük a példát, illetőleg én nem veszem. És akkor megint jön a szombattal. Mondom, hogy hétfőn iratkozni kell a questúrán Kolozsvárt, nem lehessen halasztás. Természetismeretekből nekem külön dicséretes oklevelem lett, teszem az asztalra e pillanatban, mert abból kaptam egy kis üvegdobozba zárt szent jobb faragványt, de éppen eredeti méretűt, mint az emberi kéz. A sima csontok üveglap alatt feküsznek egy kis bársonnyal fedett párnán. Olyasmi játék ez, hogy a kéz csontocskáit, porcikáit széjjel lehet szedni millió darabra, illetőleg majd meg kell számoljam mennyi darabkára, s ismét összeilleszteni. Már aki tudja, hogy hová való a borsócsont, sajkacsont, holdascsont. Ez aféle okos gyermeki játék inkább, orvosnak való. És persze hatalmas szimbóluma a magyarságunknak eme kéz. Nem tudom, ők itten ezt értik? Lehet nem. Kissé elcsendesedik apám, s látom gondolkodóba esik. Akkor kezdem halkan mondogatni, hogy szépen kérném édesapámat, olvasná el a kis könyvet, s elébe helyezem, lehetnek-e nők orvosok? Írta dr. Generzich Antal tanár, megjelent éppen Kolozsvárott 1880-ban Pap Miklósnak a nyomdájában. Miért kell nekem mondani, hogy éppeg? Fel nem foghatom. Az ember ösztönből cselekszi az ilyet, s talán csak később tudja okát adni. A szerző dr. Generzich, a külföldön is tanult orvosprofesszor, ki az egyetem megalapítása óta kinevezett tanár, s Kolozsvár tiszteletbeli főorvosa. Ő alapította meg az egyetemet. Ezt én mind tudom az igazgató úrtól, ki a könyvecskére figyelmem ráirányította. Várom a hatást, hogy valamelyik szülőm vegye kezébe. Zérus. Minden esetre az asztalon hagyom ő nekik, talán ha később beletekintenek. Elmondom, hogy e füzetecske még azelőtt íródott, hogy meglettek adva a nőknek a joguk a tanulásra egyetemi színvonalon, mert az későbben lett törvénybe foglalva. Látom anyám tekintetében, hogy mindenről mit se tud. Szólok továbbá, hogy ebben a könyvben világosan és mindenki számára érthetően be van igazolva, hogy a nők lehetnek orvosok. Úgy értve, hogy ez mai napság már tudományos tény, mely a viták felett áll. Eléveszem akkor a tudományos dolgokat s érveket, mikből igen felkészültem, és ha nem is szó szerint, de nagy általánosságban idézni tudom a 15 oldal minden szavát. Na beismerem. Megtanultam fejből, auswendig sokat fel is mondottam magamba. Elsősorban a nők agyi térfogata nem kisebb, mint a férfiaké, fogok bele. Ez ma már tudományosan be van bizonyítva. Sok tudós agyának súlya kisebb, mint sok nőké, ez le lett mérve, úgyhogy ennek alapján a szellemi akadály el lett hárítva, tehát a női test és agyi működés alkalmas a magasabb fokú tanulásra. Másodszorban a nőket a nemi élet, akkor észreveszem, hogy itt a papa és a mama is egyszerre hunyorog, mintha összelettek volna beszélve. Éppenséggel csak néhány hétre vonja el az orvosi munkától a nőt, mikor gyermekágyi és szoptatási periódba lép, de sok nő munkavégzése alatt kiadja a gyermekét dajkaságba, s hamar munkába tud állani, hogy nem kell évekre neki a munkából kihulni. Harmadsorban tudományos dolog, hogy ez nem igaz állítás, hogy a nők megtisztulása havonta egy hétre elvonja őket a munkától. A mama sem szokott egy hétig feküdni, néha pár nap, nem mint az úriasszonyok egy álló hétig, de a papa rögtön erre fortyan egyet, hogy a mamát ebből hagyjad ki. Akkor folytatom, hogy gazdasági szempontból a nők ugyanúgy alkalmasok a munkavégzésre, mint a férfiak. És ha a nőnek a munkája nincs emancipálva, reánézek a mamára, aki bizonyára nem érti a szavam. Akkor a nő dologtalan, henye. Nem cselekvő, úgy értve. És az orvosprofesszor úgy állítja, hogy az úri bosztályokban ezért is akad mai napság annyi házasságbontás, fajtalanság, agleányság, s növekedik a prostitúció. Mert az asszony dologtalan, teste és szelleme nincs lekötve, s túllontúl szabad, s haszontalankodik. Kellene tám még egyszer mondjam más szavakkal ezt a nehéz gondolatot, mit én is csak soká fogtam fel, de nem ismételek, mert akkor az ember túlontúl magyaráz, s akkor haragszanak rá. Csak annyit mondok, hogyha mindig a férfi kell legyen a család fenntartó munkás, az igen nagy súly a férfi vállán, mibe ő is belérokkan, s megromlik a házasság, jön a vállás, iszákosság. És ennek következtében az elszegényedés, a társadalmat sújtó legnagyobb betegség, a paupericizmus keletkezik. Gondolkozok, aztán kijavítom magam. Pauperitás. Mindig úgy tanítják a kollégiumban, hogy inkább te magad javítsd ki, ha hibát vétsz, ha tudod, mit vétettél. Így nem leszel nevetség tárgyá. A pauperizmus, avagy pauperitás azt jelenti szegénység. Pauper latinul annyit tesz, nyomorult, szegény ember. Az idegen szók alkalmazásában még fejlődni kell nekem. Hát nem tudom, elmondtam-e ilyen szépen ezeket a filozófiai gondolatokat, vagy csak dadogok, mert nekem magamnak is nehéz ilyesmit szépen végigmondani, mint valami professzornak. Minden esetre nem hallgat rám egyik sem. Pali is csak úgy ül magába omolva, s hidegen, mintha ő bűne volna, hogy a szép családi szombat így nehéz beszélgetésbe kanyarodott. Pali egy szóval nem harcol én értem, holott ígérte. Ilyen hosszú beszédet még sok se tartottam szülők előtt. Olyan szókat, hogy nemi élet, mi otthon még ki nem mondottunk. Láttam, Pali is belépiról, pedig ő aztán, na! Édesapám nagy soká megszólal, hogy biztos valami szocialistától való gondolatok ezek, mi igen el van terjedve errefelé, s még hozzá, hogy ez a Tróger Gidó falvi is nem kiadott egy ilyen brossúrát, hogy miért lettem szocialista, mivel lázítja és rontja meg az ifjúságot. Hát, ha már a székely nemesek is, na, szerusz világ, s legyint dühösen. Nem hallottam erről a Gidó falviról még, nem járt hozzánk. Édesapám úgy néz az én füzetemre, mintha valamely betegséget terjesztő állati dög volna dr. Generzisnek az írása. De mivel csend áll be, megbátorodok, s veszem elé a másik ívet, mit úgy szintén a könyvtárból kölcsönöztem, igazgató úr adta kezembe, hogy a szülőknek mutassam. A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem orvoskarának statisztikai közlönye. Igazgató úr adta, úgy sejtvén, hogy szüleimmel beszélgetés lesz a témában, ha megyek az egyetemre. Elmondom, hogy az orvoskar beiratkozott diákjai majdnem 10%-ban női nemű. Várom a hatást, de anyám csak játszódik a terítő rojtjaival. Apám meg néz ki az ablakon, mint a szobor, s arcán semmi nem látszódik, hogy meghallotta volna, mit szólok. Ekkor gondolom, eléjövök a legfőbb aduásszal. És ennek a 10% leendő orvosnőnek, 80%-a pedig izraelita. Aztán még mellé teszem, izraelita származású. Tehát magyarul, hogy a legtöbb női hallgató inkább zsidó. Ki van mutatva a statisztikában ugyanis, mit elmúlt 6 esztendőben készítettek vallási alapon, hogy tehát sok izraelita nőhallgató iratkozott be. Ez a mai napon a második oly szó, mit még soha nem mondottunk otthon. Ilyesmit nem mond az ember. Nem, hogy illetlen volna, vagy csúf kifejezés, mert nem is az, de nem való. Nem beszélünk ilyesmit. Kell gondolkozzak rajta, hogy miért, de a közlöny így írta. Hozzá lett ugyan fűzve még, hogy Kolozsvárt olyan univerzitász működik, mely felekezetek felett való, nincs tekintettel arra, ki milyen vallású, csak a tudományos munkáros tanulásra, de már nem sok hasznát reméltem a nézettől. Ez úgy van fogalmazva, hogy tanszabadságban bevezetve, mit úgy magyaráztak a kollégiumban, hogy a tudományos igazságot előbbre valónak nyilvánítja az univerzitász, mint a vallási igazságokat. Aki már példának okáért tett papi esküt, s tanár is akar lenni, s felesküdni, az kell válasszon, hogy mely eskü az érvényes. Nyilvánvaló dolog, hogy a tudományos kell, hogy legyen, ha egyszer egyetemi professzor akar lenni, hogy ne valhassa az olyas makacs doktrínás elveket, míg szembe vannak szegülve a tudományossal. Ezt még a természettani tanárunk adta elő, de azt beszélték, kapott a lázító eszmék miatt igen súlyos róvást a kollégiumi tanácsban. Édesapám arcán látok egy rezzenést, mikor mondom a szót, mit otthon soha nem ejtettünk. Mintha egy injekciós tűvel belészúrtak volna, de ő tűri. Édesanyám viszont ekkor vesz egy igen mély és hangos lélegzetet. Látom, hogy a fűzője megfeszül a sok levegőtől, hogy mindjárt kireped, s akkor ő mondja el, hogy ő szerinte hogy állunk. Nővéredet, Erzsébet lányunkat tavaly férjhez adtuk, kiválóan, hála özvegy Benjaminnénak, bár igaz, sokba volt nekünk. Fivéred Jenő átveszi a boltot, szépen fejleszti, ő is nősül, jövőre új sportüzletet fogunk nyitani Kolozsvárt, mert ott a város nagyon ki van fejlődve, mondják. Ezt már a bátyámmal rendezzük, már ki is van nézve nekünk az üzlet a Kossuth Lajos utcában, át fogjuk venni. Ezt ti mind tudjátok. Fel akarsz menni pár hónapra a boltba segíteni? Erígy, mi nem tiltunk. Nézegesd azt a nagyvárost, ha annyira kell. Erzsébet nénéd idénre várja második gyermekét, és mindnyájan könyörgünk a mindenhatóhoz, hogy épp s egészséges legyen, mert tavalyi első kisfiát szegény böske elveszítette. Én is hatot szültem, ugye? Bátyád nem sokára szintén feleséget kap, már majdnem teljesen meg vagyunk egyezve Márkovicsékkal. Na, csak még azt az egyet nem tudja szegény fiam, hogy a három leány közül melyiket vegye. És a mama mosolyog, mikor ezt mondja. Tehát az ők sorsuk mind el van rendezve. Ő akkor megy Kolozsvárra az asszonyával a boltba. Itt szünet következett be. Anyám várja a hatást nővérünk és bátyánk sorsa felett, mely olyan jól mind el van rendezve. Így megy akkor a folytatás. Ti mindig egymás szövetségesei voltatok Palival. Elszakítatlanul. És a testvéri szeretet minket mindig meghatott, és nagyon büszkék is voltunk rátok, hogy ilyen szép szövetségben vagytok egymással, ti cvillingerek, mert csak éppek 10 perc választ el benneteket. Szinte egy test az egész. De Pali fiam, most rosszban támogatod, kedves húgod. Pali fiam, neked abban kell támogatnod ezt az értelmes húgod, ki csodálatos érettségi vizsgálatot hozott haza, mindjárt fel is olvassuk a bizonyítványt, hogy a helyes útra lépjen. Kisebb tanfolyamot, ha tanul, eresztjük. Ha kenyeret akar keresni, nem tiltjuk. Aztán következik az én jövőmnek a megfestése, miket tudok magam is. Mondom akkor folytatólag, a meggyőzés szándékával, hogy nem akadály, ha gyermek is születik a nő esetében, bár Genezis professzor gondolata szerint nem minden nő érez hivatottságot a gyermeknevelésre. Édesanyja nagy, éles szemmel tekint rám, mint ki Istent káromolja. Viszont a nő, folytatom, ki gyermekei iránt önfeláldozó szeretetet érez, munkájában is odaadón fog viselkedni, s tudva levő dolog, hogy jobb ápoló, mint a nő, nincsen is. Mettől tovább mondom, annál jegesebb szelek fújdogálnak ebbe a szobába. Nem is tudom, miért nem ülök le mindvégig, mert állottam, s úgy beszéltem. Tanár is úgy beszél a katedránál. Állva jobban meggyőzi az egyik ember a másikát, nem meggondolkozok aztán. Ha leül, teste kisdég megnyugszik, elkényelmesül, tisztára elterped, már nem tud úgy a test is küzdeni, hogy a szókkal együtt győzelemre jusson. A beszélgetés így megyeget tovább, édesapám fagyosan hallgat. Nekem kell tovább mondani, mint a piacon a kofának, hogy a zöldségét vegyék meg. Darálom, s fújom, mint valami színpadi színész. Ma Magyarországon 5 szülés számítható egy anyára, s ebből megmarad általánosságban, de nem folytatom. Miért éppen 5? Csattam fel a mama. Én is 6-ot szültem, a nagyanyáid meg 7-et, s 9-et. Azért, mama, mert ez egy számítás, ez ki van számítva tudományosan. Egyik 10-et, a másik 1-et se szül. Mi annyit tesz, átlagosan 5 esik egy anyára. Szeretném én azt a tudományt látni, legyint dühösen a mama. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy ki 5-ször szül is, szépen teljesíthet a vállalt munkában. Kimarad 5-ször pár hónapra, nem nagy kunszt. Genezis doktor működött Német és Angolországban, és ottan tanulmányozta a nőorvosokat s eredményeiket. És nem olyan sokat hiányoznak, hogy kimaradjanak a gyakorlati orvosi fejlődésből, és igen szép eredmények vannak bizonyítva. Továbbá már csak annyit mondok, hogy a nőnek kisebb a keze, alkalmasabb az orvosi vizsgálati munkára, főképp a nődoktorok esetében, sőt, műtéti munkára is nyernek felvételt sebésznek, fogorvosnak, női orvosnak, és egy női nemű orvosnőhöz, úgy értve günekológushoz, szívesebben menne ilyen témában valamely nőbeteg, nyilvánvaló dolog, mert a nő a nőnek jobban a bizalmasa. Nálunk senki nem fordulna női nemű orvoshoz, de egyéb féléhez is csak nagy szükségben. Gondoltam, hamarosan ezt is tiltakozásképpen fogja mondani is, de meglepetésemre nem beszél semmit, mi még súlyosabb vád szándékommal szemben. Nem is nekik akar ma orvos lenni egy ilyen ifjú hölgy, az ilyen antimodern gondolkozásnak, hanem a haladóknak, ki véle egykorú, vagy moderna felfogása. Már a vonaton kezdek gondolkozni, hogy ez a Generzich, kiről egyéb iránt úgy hallottam, dacára, hogy nem is magyar, mert szász vagy sváb vagy ilyesmi, még nemesi oklevelet is kapott azért, hogy úgy kifejlesztette a kolozsvári egyetemet. Éppen azért adta közre kis füzetét abban a városban, hogy bizonyítást nyerjen. Nem csak a fővárosban lehetnek orvosok a nők, hanem az ország második egyetemén is. A provinciákba, ahogy lenézőleg mondogatják mások. Mert azért hátramaradottabb lehet ez az egyetem, nyilvánvaló dolog, és nem is a legjobb tanárok vannak meghívva az állásokba, biztos is. És aki nem tud érvényesülni a fővárosokba, az ide lejön, s marad, s hűséges lesz, s hálás, mert van neki helye a tudomány szépege alatt. Mennyi hatalmas univerzitás akad kisebb s kisebb városokba, mind elmondották nekünk az ilyesmit a kollégiumba, főleg katolikus tanodák. Ilyesmi helyen igenis lehet jó alaposan dolgozni és tanulni. Nem zavarnak a nagyvárosi distrakciók. Meg olyasmi is megeshet, hogy aki a nagy versengés miatt lemarad a budapesti és víni posztokról, vagy nincsen meg neki az ismerettség az olyasmihez, mert mindenhez kell egy Anschluss, én szerintem, ide lesz meghívva. Vagy lehet-e vajon csak a tanulásból s a kitartásból előrébb s feljebb jutni, gondolkozok? Minden olyasmi nexus nélkül. Meg lehet éppen azok jönnek ide mifelénk, azok a kiválóan tehetséges és szorgalmas személyek, kiknek nincs meg a relációja egy fős nagyvárosi álláshoz. Akkor az úgy is van, hogy az ilyesmi vidéki egyetemnek kell a jobbnak lenni. Nem félek a boldogulástól egyéb iránt. Fogok folyamodni ösztöndíjért, mentességért, ahogy tanácsolták a kollégiumban. Majd csak megenyhülnek otthon, mikor látják, milyen nagy dolgot viszek végre, s tiszta SCL leszek, mint eddig is mindig. Végül is nem mondották ki a nemet s a tiltást a szülők, mert inkább csak hallgattak, s álltak, mint valami szobrok megkövülve. Csak éppen az igent nem mondották, hogy támogatva leszek, úgy értve tartanak. Furcsa dolog, kezdek gondolkozni, hogy nem lett tiltva semmi. Csak fagyosak, mint a márvány, mint mikor unokatestvérünk szerelmi házasságra lépett, s szökött. Nem lett tiltva ő sem, csak éppen mégis, mintha meg lett volna aztán halva, neve sose lett többé kiejtve. Én minden esetre, amit tudok, meg fogok bocsájtani. Csak tudok-e? Mert érzem itten ennél a semmi kis városnál, Tövisnél, tisztára egy tehénlepény szagú falu, ahol mostan rostokolunk a vonatban. Mostan még nem tudok. Pali cigarettázik, s issza a feketét a vendéglátókocsiban, mint valami felnőtt s nagyúr. Már költi a pénzt. Neki van, illetőleg lesz. Mostan már visszavonat fel, nincsen mit gondolkozni. El van ez dőlve, csak a fejet nem szabad leszegni. Mostan így kell menni tovább, felszegve.